Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod. A 21. századnak van egy betegsége, egy új betegség, amit úgy hívnak, hogy szeretethiány. És ennek fizikai tünete is vannak. Ez egy népbetegség kezd lenni. És nem is gondolnánk azt, de valójában tényleg hihetetlen, hogy fizikálisan mit tud tenni az emberrel az, hogyha nem kap elég szeretetet az életben. Nem kap elég szeretetet otthon, a családjából, nem kap elég szeretetet, megbecsülést a barátaitól, a környezetében. És ennek fizikális oka, tehát következményei lehetnek például fejfájás, szívműködési zavarok, gyomorfájás, hátfájás, bőrbetegségek, és leírták itt, sorolták, hogy hallásromlás. Tehát hihetetlen az, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy ezek a betegségek, ezeknek nem lelki okai vannak, de nagyon sokszor ide vezethető vissza. És ez a cikk nagyon érdekes volt, most nem fogom az egészet felolvasni, de elmondtak adatokat, tényeket, hogy ennek a következménye az, amit ma látunk, hogy minden harmadik házasságválással végződik például. Aztán az, hogy egyre több emiatt is ugye az egyedülállók száma. Növekednek az ilyen nyugtatókat fogyasztó emberek száma, tehát egyre több gyógyszer fogy a nyugtatókból. Egyre többen fogyasztanak alkoholt, nem társaságban, vagy egyedül otthon, meg mindenféle egyéb kábítószereket, erről nem is beszélnénk. Egyre több a magányos nyaraló ember, akik egyedül elmennek nyaralni, és az évente abban a két hétben próbálják megtalálni a boldogságukat. És ez valóságos dolgok. És ugyanígy a gyerekek nél is hatással van, hogy egyszerűen a gyerekek már nem tudnak egy társas játék mellé leülni és játszani, hanem inkább szívesebben egyedül az elektronikus játékaikkal játszanak. Szóval ezek mind mindennek a szeretet hiánynak a következménye, és tényleg, ahogy mentem most le itt az utcán is, láttam az embereket, egyszerűen csak azt mondtam magamban, hogy ez egy valóságos dolog, ez egy valóságos probléma. Ma a világ ki van éhezve a szeretetre, az igazi szeretetre. És ennek megvannak az okai, hogy miért alakult ki ez. Az egyik dolog az, hogy mindenki csak kapni akar. Mindenki fut a dolgok után. Ez a teljesítményhajszolás, minden áron győzni akarás, a sikerért feláldozzák mások becsületét, megbecsülését, szeretetét. Ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kialakult ez a betegség. És leginkább azok a veszélyeztetett emberek, akiknek az identitásuk, ez nagyon érdekes, ez a cikk amúgy nem keresztény cikk, hanem ez egy világi cikk, de nagyon érdekes, hogy azt mondta, hogy azok a veszélyeztetett emberek, akiknek az identitásuk saját tulajdonságukba vagy képességükbe alapszik, tehát ezen alapszik, hogy mennyire szépek, mennyire sikeresek, mennyire fiatalok, mit értek el, és ezek az emberek a leginkább ki vannak éhezve a szeretetre. Nekünk, mint gyülekezet, ugye, mint keresztények, a legnagyobb dolog, amit tehetünk az életben, az, hogy szeretjük Istent, és szeretjük az embereket. Igaz? Ez a gyülekezetünk küldetése, szeretni Istent, szeretni az embereket, ez a nagy parancsolat. De addig nem tudjuk szeretni az embereket, amíg nem fogadtuk be Isten szeretetét. Még egyszer elmondom, addig nem tudsz szolgálni, addig nem tudsz semmit adni, amíg nem fogadtad be Istennek a szeretetét. És lehet, hogy már ezerszer hallottátok ezt a kijelentést, de amit nincsen, azt nem tudod továbbadni. Ha nincs meg az a szeretet, Istenből való szeretet, ezt nem tudod, ha nincs meg neked, akkor ezt nem tudod továbbadni, mert amit nincsen, azt nem lehet továbbadni. És ennek azt tanultam meg, és a mai napon igazából nagyon, tényleg csak 20 percen van az egész dologra. Rövid lesz ez a tanítás, de amit szeretnék átadni, az a gondolat, hogy ezt a címet adtam ezt ennek a tanításnak, hogy ne akard megszerezni, fogadd el. Ne akard megszerezni, hanem fogadd el. Ahhoz, hogy tovább tud adni a szeretetet, először be kell fogadnod. El kell fogadnod. És Megmondom őszintén, hogy én is küzdöttem ezzel, mint keresztény, és rájöttem, hogy nagyon sok évig, éven keresztül nem tudtam befogadni a szeretetet, nem tudtam elfogadni a szeretetet, hanem meg akartam dolgozni érte. Küzdeni akartam érte. Van a Bibliában egy ige, a János 16:24. Ha van Bibliátok, kérlek, hogy nyissátok ki. János 16:24, vagy jegyzeteljétek le, ami az alapigénk ma. Eddig még semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Isten azt szeretné, ha befogadnánk az ő szeretetét. Isten azt szeretné, hogyha befogadnánk az ő kegyelmét, mert enélkül nem tudunk szolgálni. Ha nem tudjuk befogadni, nem tudjuk továbbadni. És ahogy mondtam, érdekes, hogy amikor összeházasodtunk Zsanival, akkor jöttem rá arra, hogy én mennyire nem tudom befogadni a szeretetet. Hogy mennyire, ugye, mint keresztény állandóan csak adtam. És azt gondoltam, hogy minél többet adok, minél többet teszek, megküzdök egy szeretetért, meg akartam küzdeni, hogy mások szeressenek engem. És csak átfordult az, hogy adok az embereknek, ez igazából átfordult egy olyan dologba, hogy én akartam megküzdeni ezért a szeretetért. És emlékszem, hogy mondtam többször Zsaninak, hogy Zsani, te sokkal jobban szeretsz engem, mint én saját magamat. Ez hogy lehet? Hogy te sokkal jobban szeretsz engem. Én nem látom magamat annyira szerethetőnek. És őszintén mondtam neki, hogy tudsz így szeretni? Tehát magamra nézek, én nem vagyok szerethető. Én tudok szeretni másokat, tudok szeretni más embereket, és adni, de én nem látom azt, hogy én tényleg ennyire szerethető lennék, és tényleg őszintén azt látom, hogy ő sokkal jobban szeretett engem, mint ahogy én saját magamat. És rájöttem arra, hogy én nem tudom befogadni a szeretetet. Nem tudom elfogadni a szeretetet, amit kaptam. Amit kaptam a Zsanitól, amit kaptam a környezetemtől, kaptam a barátaimtól. Nem is vettem észre. Nem is láttam, hogy körülöttem vannak emberek, akik szeretnek, akik tényleg egyszerűen akkor is szeretnek, ha nem csinálok semmit. De én mindig küzdöttem olyan embereknek a figyelméért, és küzdöttem, hogy azt gondoltam, hogy nekem mindig meg kell szereznem mások szeretetét, és úgy éreztem jól magamat, amikor megküzdöttem egy szeretetért, és megkaptam végül azt a szeretetet. Értitek? Szeretnék mondani egy rövid dolgot, két különbséget. Különbség van megszerezni és elfogadni. Ezt írjátok le. Különbség van megszerezni valamit és elfogadni valamit. Igen, vannak a világban dolgok, az életben vannak dolgok, amiket meg kell szereznünk, amiért küzdenünk kell, hogy harcolnunk kell. Viszont vannak dolgok, amikért nem. Vannak dolgok, amiket el kell fogadnunk, és ez az, amit Isten mondott nekem is, és megértetett, hogy nagyon sokszor az a mentalitásunk, és hajlamosak vagyunk arra, hogy mindent meg akarjunk szerezni, és semmit ne fogadjunk el. Megszerezni azt jelenti, hogy küzdelmekkel és fáradozással elérni valamit. Ez a szó ezt jelenti, hogy küzdelmekkel és fáradozással elérni valamit. És én egy olyan ember voltam, aki mindenért meg akart küzdeni. Meg akart küzdeni a szeretetért, meg akart küzdeni mindenért. De ha egy ilyen ember vagy, és rájöttem én is, hogy én ilyen ember voltam, sosem voltam boldog emiatt, és mindig frusztrált voltam. Tudjátok miért? Azért, mert ha mindig te akarsz megszerezni dolgokat az életben, akkor mindig lesz rajtad egy teher, hogy úgy manipuláld a körülményeidet, hogy úgy történjenek a dolgok, ahogy te szeretnéd. Értitek? És ez egy óriási terhet rak az emberekre. De a Biblia arról beszél, hogy fogadjunk be dolgokat, és ne megszerezzünk dolgokat. A Biblia mindenhol azt mondja, hogy fogadjuk be Isten kegyelmét, fogadjuk be Isten szeretetét, fogadjuk be Isten áldásait. Istennek van egy csomó ajándéka, amit nekünk akar adni. Összeírtam, mik ezek a dolgok. Isten oda akarja adni a kegyelmét, oda akarja adni a szeretetét, a jó indulatát, az örök életet, és még volt egy ötödik. Megbocsátását. Ezek a dolgok olyanok, amik ingyenesek. Ezeket oda akar adni nekünk. Tessék, Ali. Sok szeretettel. Ali, ez egy ajándék tőlem neked. Ezért nem kell fizetned, nem kell visszaadnod, nem kell meghálálnod. Ez csak úgy neked egy ajándék. Isten, ugye milyen egyszerű volt az Alinak ezt elfogadni, ezt az ajándékot. És igazából... Csodálkoztál mi? Ali, ez azért van, mert szeretlek. Mert nem azért szeretlek, szóval feltétel nélkül szeretlek. Nem azért szeretlek, amiket csinálsz, vagy amit nem csinálsz, hanem azért, mert szeretlek. És Isten is ugyanígy szeret bennünket, hogy feltétel nélkül, nem az alapján, amit teszünk, vagy amit nem teszünk, hanem egyszerűen csak ez egy ajándék. És mit mond a Biblia, hogyan fogadjuk el az ajándékokat Istentől? Az ajándékokat hitből fogadjuk el. Hittel kell elfogadnunk. És ez a legtöbb ember számára nehéz hittel elfogadni a dolgokat, mert megtanultuk ebben a világban azt, hogyha valamit meg akarsz szerezni, azt ki kell érdemelni. Igaz? Ha valamit meg akarsz szerezni, azt ki kell érdemelni. És nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy így kell, hogy kiérdemeljük egymás szeretetét is, vagy Isten szeretetét, de ez nem így van. Istennek a szeretetét nem lehet megvenni, nem lehet kiérdemelni. És nekünk sem szabad ugyanezt tennünk másokkal, hogy úgy szeretünk másokat, hogy elvárjuk, hogy kiérdemeljék a mi szeretetünket. Hogy elvárják, hogy kiérdemeljék a mi jó indulatunkat, a mi kegyelmünket. Ez nem Isten. Isten nem ilyen. Szóval Isten... nem eladó, nem lehet megvenni, nem lehet kiérdemelni, és soha nem tudnánk visszaadni neki, és nem tudnánk megvásárolni azt a sok jó dolgot, amit ő ad nekünk. És erről bebiztosított minket, hogy soha ne is tudjuk ezt megtenni. Tudjátok hogyan? Hogy Jézus meghalt értünk a kereszten, és ez volt a legnagyobb ár. És ezzel Isten bebiztosította, hogy mi ne is tudjuk ezt soha visszaadni neki. Még a lehetőségét se. Azért, mert ennyire szeret bennünket. Isten szeret minket. És amit tanultam az utóbbi időszakban az az, hogy az egyik, hogy vegyem észre, hogy Isten szeret. Nagyon sokszor azért nem érezzük Isten szeretetét. Lehet, hogy te is úgy vagy itt, akár a gyülekezetben, vagy a szolgálatban, hogy úgy érzed, hogy Isten nem szeret. Vedd észre, hogy Isten szeret. Nekem is észre kellett vennem, és körbe kellett nézni. Állj meg egy pillanatra, csak nézz körbe. Nézz körbe, hogy kiket adott melléd Isten. Csak most nézzetek körbe. Nézzetek körbe egymásra is, és nézd meg, hogy kiket adott Isten melléd. Isten ezeken az embereken keresztül akar téged szeretni. Ezeken az embereken keresztül is. Nekem semmi problémám nem volt azzal, hogy Isten... Tudtam, hogy Isten szeret. El is tudtam ezt fogadni, viszont azt nem tudtam valahogy elfogadni, hogy te is. Meg te is. Nem is csináltam semmit, sőt. Nem is látom magamat ilyen jól. Isten mégis szeret. És lehet, hogy te is ilyen vagy, hogy el tudod fogadni könnyen, hogy Isten szeret, de nem tudod könnyen elfogadni azt, hogy mások is szeretnek, és hogy Isten azért helyezett embereket körét, hogy ezeken az embereken keresztül szeressen téged. De lehet, hogy pont fordítva, lehet, hogy könnyen be tudod fogadni másoknak a szeretetét, a gyülekezetben lévő embereknek a szeretetét, viszont Isten Istennek a szeretetét nem annyira, és úgy érzed, hogy Isten utál, hogy Isten haragszik rád, hogy Isten mérges rád. Szeretném, ha tudnád, hogy Isten nem mérges, Isten a szeretet, és vedd észre, hogy Isten szeret. A második dolog, értékeld, hogy Isten szeret. Értékeld, hogy Isten szeret. Amikor észreveszed, értékeld azokat az embereket, akik körülötted van. Isten odaadta ezeket az embereket. Értékeld. Fogadd be a szeretetet. Ne engedd, hogy ezek az emberek... Szóval ne menj el az emberek mellett, hanem vedd észre őket, értékeld a gyülekezetben lévő embereket is, akik melletted ülnek, hogy a szeretetüket és amiket adnak. Mert ez egy óriási kincs, amikor valakinek a bizalmát és a szeretetét megnyered. Ez óriási kincs. Ne engedd el ezeket a dolgokat. A harmadik dolog, fogadd el. És erről már beszéltünk. Ne szerezd meg, fogadd el. Egyszerűen csak fogadd el. És néha nekünk egy kicsit nehéz ez, amiről beszéltem is, de fogadd el. És végül a negyedik, add tovább. Add tovább. És nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy elsősorban most a világról beszélünk, hogy adjuk tovább a világban. Nem, elsősorban adjuk tovább itt, ez a team adja tovább egymásnak azt a szeretetet, amit kaptunk Istentől. Ne fukarkodj a szavaiddal, ne szégyeld kimondani azt, hogy szeretlek. Ne szégyeld kimondani azt, hogy szeretlek, hogy jó veled lenni. Ez tök jó. Ezek jók. Kell. Át kell adnunk ezeket a dolgokat. Add tovább. Ne félj odaadni magadat embereknek. Egy részedet az embereknek. Adj az embereknek. Mert minden, amit belefektetsz az emberekbe, amit odaadsz, az meg fog térülni többszörösen. Ne félj adni. Sokszor azt gondolom, hogy félünk odaadni az embereknek magunkat. Félünk kifejezni az érzelmeinket, az érzéseinket, hogy szeretjük őket. Ne félj. Add tovább. És add át azt a szeretetet, amit Isten akar adni. Szóval én igazából azért imádkozok, hogy megértsük Istennek a szeretetét, és befogadjuk a mai nap. Úgyhogy fogunk most imádkozni. És szeretnélek benneteket bátorítani, hogy fogadjuk be Istentől ezt a szeretetet. Vedd észre. Értékeld. Mi volt a második? Harmadik. Fogadd be. Negyedik. Add tovább. Imádkozzunk most. Köszönjük Jézus, hogy te nagyon szeretsz minket, köszönjük Istenünk, hogy te nagyon szeretsz bennünket, és köszönöm neked, hogy nem a tetteink szerint szeretsz minket, hanem feltétel nélkül. Uram, köszönöm neked azt, hogy egymást is szerethetjük. Nem vagyunk tökéletesek, nem vagyunk hibátlanok, de Uram, te így is szeretsz bennünket, és így is szeretjük egymást, és csak imádkozok Uram azért, hogy a szeretetben erősítsd meg, Uram, a szívünket. Tegyél minket ilyen egységessé, Uram. Adj egy nyitottságot közénk, Uram, hogy hadd tudjunk egymás felé nyitni. Megnyitni az életünket, megnyitni a szívünket. Uram, imádkozok azért, hogy erősítsd meg még jobban ezt a tímet, ezt a csapatot, ahogyan egymást szeretjük, és téged szeretünk, Uram, ebben hadd tudjunk ilyen erőssé válni, hogy amikor ránk néz a világ, akkor azt lássa, hogy ezek az emberek szeretik tényleg egymást, és szeretik Istent, és ez lesz számukra a bizonyság. Uram, imádkozok azért, hogy hadd tudjunk kimenni majd, és így kimenni a világba, a saját élet, a világunkba is, ezt továbbadni más embereknek is. Továbbadni, Uram, azt, amit itt megtapasztalunk egymás között, Uram. Uram, bocsáss meg, amikor meg akartuk szerezni a szeretetet, és nem fogadtuk el. Uram, szeretnénk ezt befogadni, elfogadni. Uram, feladjuk a saját büszkeségünket, feladjuk a saját erőlködésünket, Uram, és Uram, szeretnénk azt megérteni, hogy ahhoz, hogy megszerezzük ezt, ehhez nem kell, hogy kiérdemeljük. Istenem, csak imádkozok azért, hogy hadd tudjuk befogadni teljesen a te szeretetedet. El tudjuk fogadni, be tudjuk fogadni, Uram, a te kegyelmedet. Uram, és imádkozok mindenkiért, aki most küzd ezzel a problémával, ezzel a nehézséggel. Uram, ma szabadíts föl bennük valamit. Uram, megnyitjuk a szívünket, és ezt egyszerűen csak elfogadjuk, befogadjuk. És köszönjük, Uram, te kegyelmedet, ezt az ajándékot. Soha nem tudjuk ezt kiérdemelni. Soha nem tudjuk ezt visszafizetni. És nem is akarjuk, Uram, mert egyszerűen ez képtelenség. Viszont, Uram, szeretetből most itt vagyunk, és téged szolgálunk, hogy továbbadjuk ezt neked, visszaadjuk ezt neked, és továbbadjuk az embereknek. Uram, imádkozok azért, hogy hadd tudjunk meggyökerezni, Uram, ebben a szeretetben, ami te vagy, Jézus. Jézus nevében. Amen. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Hát én is köszöntelek benneteket. Nem szeretném megszakítani ezt a légkört, mert szerintem nagyon jó, és hiszem, hogy Isten jelenléte itt van. Úgyhogy szeretném folytatni kicsit ezt az üzenetet, illetve kicsit átvinni egy másik dologban. Igazából nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy miről beszélhetnénk, és ugye én hozom általában mindig a gyakorlati dolgokat, viszont most semmilyen gyakorlati dolgot nem hoztam. Ugyanis azt éreztem, megmondom őszintén, hogy nagyon sok mindenen lehet még javítani, és nagyon sok mindent lehet még technikailag máshogy csinálni, és gyakorlatilag is, de mindig lesz, amit lehetne jobban csinálni. Én is csinálhatom jobban, és mindannyian csinálhatjuk még jobban is. Viszont, hogyha tényleg nincsenek úgy rendben a szívünkben az alapok, akkor azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy mennyire profi, amit csinálunk. Igazából vagy mi fogunk belefáradni, vagy nem fogjuk élvezni, vagy nem éljük meg igazán a mélységét a dolgoknak. Úgyhogy Isten a szívemre helyezett egy dolgot, amiről szeretnék nektek beszélni, ami igazából maga a gyülekezet. És a gyülekezetnek az értelme, mert ugye ezt építjük igazából mi, mint csapat, a gyülekezetet. És hogyha nem értjük meg pontosan, hogy mi ennek a gyülekezetnek a látása tisztán, akkor igazából azt sem tudjuk, hogy mit miért csinálunk, illetve, hogy is mondjam, a szenvedélyünk sem éri el a tetőpontját a dolgoknak. Én, amikor Isten megértette velem, hogy miért hisz ő a gyülekezetben, és miért gondolkozik gyülekezetben, miért nem egyénekben dolgozik, miért nem csapatokban gondolkozik, miért pont a gyülekezetben gondolkozik, akkor teljesen megváltozott az életem, de tényleg. És megváltoztak a céljaim, megváltoztak az álmaim. És szeretnék egy picit nektek erről beszélni, mert azt gondolom, hogy talán sokat fog ma nektek ez adni, és egy kicsit máshogy fogtok talán nézni a gyülire és a szolgálatra is, amit csináltok, és egy kicsit nagyobb képet fogunk látni a dolgokról. Igazából, amikor én ide kerültem, egy kicsit így a saját példámról beszélek, mert ezt még így nem nagyon mondtam el úgy igazán őszintén, úgy így előttetek, akkor én ugye igazából úgy jöttem ide, hogy azt kerestem, hogy én mit csináljak. Tehát, hogy pontosan mi az a dolog, ami... igen, az Agapéból, köszönöm, Zolta. És hát gondoltam, mit csináljak, mihez értek. Hát táncot vezettem az előző gyűlibe, akkor csináljunk itt is egy tánccsoportot. Beszéltünk a Gézával, benne volt, nagyon szuper. Megcsináltuk a tánccsoportot, ugye ment egy éven keresztül. De lehet, hogy már ti is voltatok úgy dolgokban, hogy valahogy úgy azt éreztétek, hogy csináljátok, ehhez értetek, ehhez van tehetségetek. De valahogy nem megy úgy, ahogy szeretnétek. Szóval úgy tudjátok magatokról, hogy ebbe vagyok jó, én is tudtam, hogy a táncban vagyok jó, hát ezt csináltam, nem tudom, 8-9 évig előtte, de valahogy, amikor itt voltam, akkor nem ment, pedig Pesten ment, és itt meg nem. De hát úgy ment igazából, tehát voltak sikerélményeink, de azt a gyümölcsöt, amit én szerettem volna látni a csapaton, azt nem láttam. Tehát a gyülekezet lehet, hogy nem így éltem meg, lehet, hogy a táncosok egy része sem így élte meg, hogy nem volt olyan jó, mert voltak táncaink, voltak táncsók, de én tudom, hogy mit akartam látni, és azt nem láttam. És ezért nagyon frusztrált voltam, borzalmasan frusztrált, annyira frusztrált már, hogy minden idegesített körülbelül, tehát az is idegesített, hogyha, mit tudom én, nem jött egy iklet, vagy ha valami nem úgy sikerült, amit gondoltam, vagy ha Géza valamire nemet mondott, vagy igent mondott, tehát már minden bajom volt körülbelül, amikor nem jött el valaki, akkor tök mérges voltam, hogy miért nincs ott a próbán, ő miért nem jár Gyulibe, de az a teljes frusztráció a köbön, és egyszer így teljesen besokaltam, és nem csak így a szolgálatban, hanem mindenben, úgy ez tavaly tavasszal volt, amikor úgy tényleg azt mondtam, hogy úgy elegem van mindenből. Tehát éreztem, hogy fizikálisan nem vagyok jól, lelkileg nem vagyok jól, nem megy semmi, de úgy ezt már éreztem egy ideje, csak tudjátok, az ember nem mondja. Tehát úgy csinálja a dolgokat, mert hát ehhez van tehetsége, Isten erre hívott el, da-da-da. És akkor egyszer mondtam Istennek, hogy Istenem, valamit én nem jól csinálok. Tehát mondom, itt vagyok, házas vagyok, gyülekezetben vagyok, táncolok, minden rendben van, csomó barát vesz körül, mégis elegem van mindenből, frusztrált vagyok, úgy érzem, hogy nem sikerül semmi, úgy érzem, hogy te se vagy mellettem, mit csinálok rosszul. És Isten, képzeljétek el, egy nagyon erőteljes ilyen hangot éreztem bennem, ilyen még sosem volt, hogy Isten így szóljon hozzám, hogy ki mondta neked, hogy tánccsoportot csinálj Székesfehérváron. És hirtelen így belém hasított ez a gondolat, hogy hú, tényleg ezt igazából ki mondta nekem, hogy nekem ezt csinálni kéne. Tehát ez az én ötletem volt. Szóval én kitaláltam, hogy én ehhez értek, ebben vagyok jó, ezért ezt fogom csinálni. De Isten nekem egy szóval nem mondta, amikor idejöttem, hogy én ezzel foglalkozzak. És akkor rájöttem, hogy hát akkor ezért van ez, hogy igazából mennek a dolgok, de nincs rajta kenet. És rájöttem, hogy a kenet hiányzik róla, hogy nincs rajta Istennek az áldása. És akkor azt mondtam, hogy mi? Akkor azt akarod, hogy hagyjam abba, hogy csináljak mást. És azt mondta Isten, hogy igen, mert ezért vagy frusztrált, ezért vagy ideges, ezért mennek tönkre a dolgok az életedbe, illetve hát nincs is szabad napod, mert ugye szombaton csináltam, és teljesen az egész hetem ráment a dolgokra, és akkor úgy azt éreztem, hogy ez nem fair, mert itt többről volt szó bennem, és ez az, amit ti nem tudtatok, hogy bennem többről volt szó, mint hogy megszüntetünk egy tánccsoportot tőlem. Isten azt kérte, hogy ne legyek táncos. És nekem ez brutálisan nehéz volt elfogadnom, mert én táncosnak készültem. Tehát én meg voltam győződve, hogy nekem a gyülekezetben az lesz a szolgálatom, hogy bárhova megyek, tánccsoportokat építsek. És én ezt gyerekkoromtól kezdve, úgy képzeljétek el, 9-10 éves koromtól építettem. És én ezt gondoltam, hogy Isten ezt akarja. És tudjátok, könnyű elengedni dolgokat, amik olyanok, hogy szeretnénk, de mégse kapjuk meg, mondjuk. És akkor jó, hát túl vagyok rajta egy hét alatt, hogy el kell engedni. De amikor Isten azt mondja, hogy az élet célodat változtasd meg teljesen, és ő neki nem az a vágya, amit te szeretnél, akkor azért úgy elgondolkozol rajta, hogy most ezt megcsináljam, vagy ne. És én is elgondolkoztam rajta, mert azt mondtam, hogy oké, lehet, hogy mondjuk nem vezetek tánccsoportot, de akkor mondjuk járok balettórára külön, járok ilyen stúdióba, olyan stúdióba, ilyen edzésre, olyan edzésre, aztán majd egyszer újra kezdem. De Isten azt mondta, hogy ő ezt sem támogatja, tehát ő semmit. Ő azt mondta, hogy más. És nekem ez nagyon nehéz volt. És azért hozom ezt a példát, mert tudjátok, sokszor így kezdünk szolgálni, és ez nem feltétlen probléma, mert sok mindenhez értünk, sok mindenhez van tehetségünk, és sok mindenbe belefogunk, de figyelnünk kell arra, hogy mind van kenet. Mert egy idő után, lehet, hogy egy ideig, tehát nekem a táncot 9 évig kellett csinálnom. Pesten nagyon ment, nagyon nagy ébredés volt ezen keresztül, Isten óriási módon használt bennünket. De Isten azt mondta, hogy most állj, eddig volt ez az időszak, és most csinálunk mást. És vannak időszakok sokszor az életünkben, hogy elindulsz mondjuk egy pályán, és Isten azt mondja, hogy jó, akkor most váltunk másikat. És akkor lehet, hogy kicsit úgy néz az ember, hogy de hát én azt hittem, hogy ebbe fog megöregedni, és én leszek itt a nem tudom ki. És lehet, hogy Isten azt mondja, hogy nem. És tudjátok, nagyon fontos ezért, hogy figyeljünk arra, hogy mikor vagyunk frusztráltak a szolgálatban. Amikor frusztráltnak érzitek magatokat a szolgálatban, és őszinték legyetek magatokhoz, és azt érzitek, hogy valami nem megy. Lehet, hogy Géza úgy érzi, hogy megy, és lehet, hogy te is úgy, én is azt érzem, hogy megy, de te azt érzed, hogy nem megy. Akkor állj meg, és kérdezd meg Istent, hogy miért nem megy ez a valami úgy, ahogy te érzed. Mert a Géza is azt látta, hogy igazából ment a társcsoport. Ő nem látta ezt, hogy Isten mit végez bennem. Jó, valami ezt lelátta. De hogy a frusztrációmat, igen. De hogy értitek, hogy igazából nem értette azt a mélységet, és csak én tudtam azt, hogy mit szeretnék pontosan látni, és nem láttam. És ezért fontos az, hogy éberek legyünk a szolgálatban. Amikor letettem, utána megmondtam Istennek tényleg azt, hogy oké, rendben, de akkor mit csináljak? Tehát akkor ezt nem csinálom, de mit csináljak? És annyit mondott Isten, hogy beszéld a szívemet. Mondom, nem már, még csak nem is mozgással kapcsolatos, még csak nem is, csak beszéljek. És azt mondta Isten, adott egy igét is, hogy megáldja a hangomat és a beszédemet, hogy bármit mondok, vagy teszek a hangommal, azon egy kenet lesz. Ezért, ha áldás szólok, áldás jön rajta ki, ha viszont átkot és negatív dolgokat, az is ki kell. Tehát amikor Isten kenetet ad valamire, akkor azt használhatod jóra is, rosszra is, viszont ha kenet van rajta is, rosszra használod, azon is van ugyanúgy kenet, tehát kinő a rossz is. Úgyhogy igazából először nagyon furcsa volt, és nem értettem, hogy Isten mit akar, de tudjátok, amikor, megmondom őszintén, fél évenbe, nem, szerintem majdnem egy évbe került, talán most teljesen télen tudtam úgy elengedni a táncot, hogy azt mondtam, hogy jó, nem leszek többet táncos, aztán még reménykedek, hogy hát, ha Isten mégis gondol valamit, de tényleg úgy elengedtem, hogy már nem nézek semmilyet, és nem képzem magamat, és csak arra figyelek, hogy mit beszélek, és hogy beszélek, és Isten igéjét beszéljem, mert eldöntöttem, hogy oké, Istenem, akkor a te akaratodba akarok lenni, és tudjátok, ez is annyira fontos, hogy meg tudnám csinálni ezt a táncpályát valahogy. És Isten nem is ítélne el, mehetnék a mennybe így is. De tudom, hogy ha valami nincs Isten áldása az életemben, az nem lesz olyan gyümölcsöző, mint amilyen lehetne. Szóval mi döntjük el, hogy milyen életet akarunk? Isten nem fog elítélni bennünket ezért, de a kérdés az, hogy akarjuk-e a kenetet, ami olyan tényleg, hogy bármit csinálhatsz, gyümölcsözik, vagy pedig a saját erőnkön visszük tovább a dolgokat. És az volt az érdekes, hogy lett bennem egy űr. Ugye, amikor elengedsz valamit, van benned egy űr, amivel igazából nem tudsz mit kezdeni, és próbál visszajönni a régi emlék dolgok. És Isten akkor, amikor elkezdtem olvasni tényleg az igét, és elkezdtem figyelni a gyülekezetet, mert ugye éreztem, hogy oké, rendben, nem tánc, de akkor a gyülekezetbe kell valamit csinálnom, és hogy akkor most pontosan mi az. És elkezdtem figyelni a Gézára, hogy neki mi a látása, és mi a gyülekezet igazi célja, akkor rájöttem arra, hogy én nekem ráadásul egy tök másik célom volt, mint ami az ő célja. És ez azért nagyon érdekes, mert nagyon sokszor mi úgy gondolkozunk a gyülibe, hogy az én szolgálatom növekedjen, én ezt szeretném elérni, én azt szeretném elérni, én így meg úgy szeretnék csinálni dolgokat. De tudjátok, ő is szeretne valamit, és Isten neki mond sokszor dolgokat, és nem nekünk. És amikor hajlandó voltam bemenni 100%-osan úgy a tekintélye alá, hogy azt mondtam, hogy oké, ha nemet mond valamire, akkor az nem. Ha igent mond, akkor ez igen, és elfogadom, és megpróbálom megérteni, hogy hogyan gondolkozik, akkor hirtelen Isten kijelentette, hogy mi a gyülekezet. És tudjátok, ez valami óriási dolog, mert Isten nem magától jelentette ezt ki nekem, nem én olvastam ki a Bibliából, hanem rajta keresztül mutatta meg, és azért, mert van egy tekintélyelv, amit be kell tartanunk nekünk is, mint csapatnak. Isten a Gézát adta nekünk, mint pásztort, és nagyon sok minden neki jelent ki, és nekünk nem. És mi azt gondoljuk, hogy mi látunk sokszor dolgokat, és valamikor mi is látunk dolgokat, amiket ő nem lát, és ezért szüksége van ránk, hogy emeljük a kezét, és mondjuk neki, hogy mik azok a dolgok, amik mondjuk rosszul mennek. De nagyon sok mindent meg ő lát, és mi nem értjük, hogy miért úgy dönt, miért ezt csinálja, vagy miért éppen azt. Néha én sem értem, megmondom őszintén. De azt mondom, hogy oké, Istenem, nem véletlen, hogy ő ül bent az irodájába, és imádkozik 2 órákat, meg napokat, ül az tanításai fölött. Tudjátok, hogy ez nem úgy tanít, hogy rábök egy igére a Bibliából, és akkor csinál belőle egy tanítást vasárnap. Ő konkrétan napokat szokott imádkozni azért, hogy miről tanítson. És ne gondoljátok azt, hogy akkor valami olyanról tanít biztos, amit csak úgy ez az ő gondolata, hanem neki Isten mondja meg. Értitek? Szóval fontos, hogy beálljunk a vezetése alá, és a teamben is mindenben, amit ő mond, azt abban tudjuk őt követni, azért, mert ezen lesz egy tekintély. És lehet, hogy hibázni fog, lehet, hogy nem jól dönt, lehet, hogy a neme az nem jó, nem? De akkor rá fog jönni ő is, mert Isten szelleme lakik benne, és rá fog jönni arra, hogy valamit elrontott, és akkor viszont változtatunk dolgokon. Úgyhogy ez az első, és tényleg erre szeretnélek bátorítani benneteket, hogy kövessük őt, és emeljük fel, és ez azért fontos, mert mi vagyunk tényleg az a csapat, akik igazából a gyülekezetnek a légkörét meghatározzuk. Persze ott vannak a házi csoportvezetők, meg a vezetők, igen, de több emberre van szükség. Tudjátok, a sátán viszi el az embereket folyamatosan, és küzd az emberek életeért a gyülekezetben. Biztos észrevettétek ti is, emberek jönnek, mennek, ez nem egy parti, ez egy háború, de tényleg. És arra van szükség, hogy felálljunk, és úgy viselkedjünk, mint egy csapat, és azt mondjuk, hogy oké, mi felépítjük ezt a gyülekezetet a Géza vezetésével, és odállunk mögé, és amerre megyünk utána, és csináljuk. Ez az egyik. A gyülekezetről. Istennek van egy globális terve a gyülekezetnek. Tudjátok, ez az érdekes nagyon, hogy ez a világ sem feltétlen értünk van. Istennek az az egyetlen egy célja itt a világban, hogy embereket megtérítsen hozzá. Isten Jézus Krisztuson keresztül már legyőzte a sátánt. A sátánnak befelegzett. Isten bármelyik pillanatban felrobbanthatná ezt a világot, vagy megszüntethetné az életünket, mert a sátán már le van győzve, tehát igazából ő már befejezte a munkát. Az egyetlen egy dolog, amiért mi élünk a mai napig, az az, hogy embereket mentsünk meg. Mert Istennek nem elég a királysága, hanem szeretne még több embert. Nem azért élünk itt, hogy most értsétek jól, amit mondok, hogy úgy élvezzük az életet, értsétek jól, tehát élvezzük. De itt emberek életéről van szó, és minden egyes nap, amit Isten ad, az azért van, hogy mi valami hatást tegyünk a világra. Hogy mi valami impulzust, mi valamit tegyünk. És ez nem feltétlenül arról szól, hogy te minden nap odamész a munkatársadhoz, és elmondod neki, hogy Isten mennyire szeret téged, ő meg elkezd utálni, hogy hagyd már békén ezt a dumát, hanem az életünkkel, ahogy elkezdünk viselkedni, és ahogy járunk a világba, Krisztus követők, mintha Jézus menne be dolgozni, mintha Jézus menne haza, mintha Jézus menne vásárolni, mindent úgy csinálunk. És Isten a gyülekezeten keresztül tehát embereket akar ugye behívni, ezt gondolom nem nagy dolog, de a globál képet azért szeretném, hogyha látnátok, mert sokszor úgy elfelejtkezünk erről. Én magamról is tudom, hogy úgy, én úgy élvezem az életem, meg az a fontos, hogy én merre haladok, és fontos, de amikor felhív valaki, és segítségre van szüksége, akkor visszahívom. Tehát, hogy én sokszor van, hogy hát elfelejtek válaszolni egy levélre, vagy ilyenek, és akkor az embereknek szükségük van ránk, és fontos, hogy kinyúljunk. És szeretnék felolvasni nektek egy igét az 1 Korintus 12-ből, és igazából erről akarok egy kicsit beszélni, aztán még egy dologról, és én is be is fejeztem. Biztosan ismerős lesz nektek ez az ige. Krisztus teste, ugye a gyülekezet. Az emberi test egységes egész, bár sok részből áll. Ez a sok és sokféle testrész együttesen mégis egyetlen egy testet alkot, így van ez Krisztussal is. Mert bennünket ugyanaz a Szent Szellem egyesített egyetlen testé, amikor bemerítkeztünk, és ugyanazt a Szent Szellemet ittuk. Az emberi test sem egyetlen testrészből, hanem sokból áll. Ha például a láb azt mondaná, mivel nem kéz vagyok, tehát nem is tartozom a testhez, attól még valójában a láb is része a testnek, igaz? Vagy ha a fül azt mondaná, mivel nem szem vagyok, nem is vagyok a test része, akkor valóban nem tartozna a testhez. Tudjátok, ez nagyon érdekes, mert ugye azt mondja az ige, hogy Krisztus teste, a gyülekezet, az olyan, mint egy emberi test. Tehát áll rengeteg-rengeteg részből, és ezek a részek ti vagytok. És pont erről beszélgettünk valamelyik nap, tehát pont tegnap a Gézával, hogy azt beszéltük, hogy ő a gyülekezetnek a szíve. Tehát ő a testnek a szíve. Belőle dobog minden, és árad szét közénk. Az ő szívében fogannak meg a dolgok, és árad ki folyamatosan. És megmondom őszintén, bennem van egy nagyon nagy vágy, bár már beszéltünk erről is, hogy valószínűleg én melyik testrész vagyok, hogy megtaláljam úgy tényleg a testrészt, ami én vagyok Istennek az egyházában, mert ha ezt megtalálod, akkor kicsit el is tudsz mélyedni abba, hogy mi a funkciód. Tehát például azt szokták mondani, hogy akikben benne van ez a profétikus ajándék, ők a szem. Mert ugye látnak dolgokat, kijelentést kapnak Istentől olyan dolgokról, amiket más nem lát. És ez nagyon érdekes, és hiszem, hogy mindannyiótok egy-egy testrész, lehet, hogy szerv, olyan belső szerv, amit igazából nem lát senki. Lehet, hogy te vagy a kis új, ami igazából jelentéktelennek néz ki, de itt is azt mondja az ige, hogy azért, mert egyik test, mert a fül nem szem, akkor nem a test része. Azért, mert valaki nem olyan tehetséges, mint a másik, akkor ő már nem része a közösségnek, mert valaki nem olyan, mint a másik. Tudjátok, ez nem igaz, egyek vagyunk. Azt mondja tovább az ige, hogy ha az egész test csak egyetlen szem volna, akkor semmit sem hallana. Ha az egész test csak fülből állna, egyáltalán nem érezni az illatokat. Isten azonban minden egyes testrészt beillesztett a testbe a maga helyére, és az egészet jól elrendezte úgy, ahogyan neki tetszett. Ha csak egyetlen egy testrész lenne, akkor hol lenne maga az egész test? Azonban nem egy testrészünk van, hanem sok, a test mégis egyetlen egységes egész. Tudjátok, ez azért nagyon fontos, mert lehet, hogy te azt mondod, hogy én vagyok a fül, mindent hallok, király vagyok, de egyedül nem fogsz tudni mindent megoldani, mert te nem vagy szem, te nem vagy száj, te nem vagy kéz. Lehet, hogy azt mondod, én vagyok a láb, de te nem vagy kéz, nem vagy szem, nem vagy száj, stb. Tehát mi egyedül nagyon sok mindent meg tudunk csinálni, és megmondom őszintén, én is egy időben ilyen voltam, hogy én annyi mindenhez értek, egyedül nagyon sok mindent meg tudok csinálni, és ez igaz is, de nagyon sok minden nincs meg bennem, ami meg bennetek megvan, és szükségem van rátok, mert együtt tudunk csak egy olyat csinálni, ami megváltoztatja a világot. Tudjátok, külön-külön tudunk kis akciókat csinálni, kis projekteket, ami megy egy ideig úgy. De amikor együtt csináljuk, és mindenki beleteszi a saját részét, és mindenki tudja, hogy mi az ő része, nem az, hogy úgy találgatjuk, hanem tudja, hogy én vagyok a fül, én vagyok a szem, én vagyok a kéz, én vagyok a láb, és összeáll a test, akkor elkezd Isten járni a világban. A gyülekezet elkezd járni a világban. És ez annyira csodálatos, és olvassátok el tényleg az 1 Korintus 12-12-től végig, ugyanis beszél arról is, de ebbe most nem fog belemenni, hogy a láthatatlan testrészek, amik nem szem előtt vannak, azokat ékesítjük öltözéskor. Például, ez nagyon érdekes, hogy mondjuk a nyak, az ugye annyira nem annyira érdekes senki számára, tehát mondjuk a kéz feltűnőbb, a láb, mert ugye azt látjuk, de ugye a nyak, az senki nem foglalkozik, kinek milyen nyaka van. Tehát úgy, max, ha valakinek tényleg nagyon nagy nyaka van, akkor észreveszed, hogy de úgy senkinek nem fontos a nyak. De hova tesszük a nyakláncot, lányok? A nyakra. Vagy például, tehát nagyon érdekes, azt mondja az ige, hogy az ember öltözködéskor azokat a testrészeket dekorálja, és emeli ki, ami kevesebb figyelmet kapnak. Hol van a gyűrű? Az ujjon. Kinézi az ujjakat, nem? És mégis oda tesszük a gyűrűt. Tehát az ékszerek azokra a testrészekre vannak ráfókuszálva, amik nem olyan feltűnőek. Viszont azok a testrészek, amiket nap mint nap használsz, és feltűnő, azt nem ékesíted annyira. Tehát mondjuk valaki nagyon mondjuk csicsázza a haját, de mondjuk a legtöbb lány azért annyira nem díszíti föl a haját különböző ilyen, nem tudom mikkel, mert ez mindenki látja, hogy igényesen megcsináljuk, meg üzé, de a fiúk sem üzélik a hajukat itt össze-vissza. De értitek, mit akarom mondani? És az ige erről beszél itt, és tudjátok, ez miért érdekes? Mert hányszor van az, hogy ő miért kap annyi figyelmet, pedig ő nem is annyira méltó lenne arra a pozícióra, mégis ő van ott. Hát talán, mert nem annyira méltó, és Isten azt mondta, hogy mivel ő nem annyira ékes testrész, akkor kicsit dekoráljuk. És aki meg annyira elől van, az lehet, hogy nem kap mindig annyi dicséretet, lehet, hogy nem kap mindig annyi elismerést, amit szeretne, mert ő elől van, és igazából tudnia kéne azt, hogy ő egy fontos testrész. Ő elől van, mindenki látja, mindenki elismeri, és nincs szüksége arra, hogy 5 percenként oda menj, és azt mondod, hogy persze lehet, hogy igen, de akkor az identitás probléma. Mert Isten, például akik színpadon vannak, ők kapják sokszor a legkevesebb dicséretet. Ha hiszitek, ha nem, én is tudom. Viszont akik mondjuk pakolnak, meg egy csomó minden, hát az Imit minden vasárnap megdicsérem. Pedig senki nem látja, hogy az Imi mennyit dolgozik, de én látom, amikor még poénból odaszólnak neki, és söpörje fel az udvart, és felsöpri. Tehát még azt is megcsinálja, pedig csak viccből mondtuk neki, és felsöpört az udvart. Tehát, hogy, és ez senki nem látja a Gyulibe, aki bejön a Gyulibe, tehát mi látjuk, mert team vagyunk. De aki bejön a Gyulibe, fogalma nincs, hogy az Imi mit csinál, mikor mondjuk szolgál. Senki nem tudja, hogy a Csúszka és a Dia mennyit dolgozik azon a médián, és most is megdicsértem őket a héten, hogy wow! És ez azért van, mert ő kicsit láthatatlan testrész. Értitek, ők nincsenek annyira elől. Mi látjuk, persze, mi látjuk egymást. De aki bejön, az ugyannyira nem látja, csak akik a színpadon vannak. Géza, én, Zoltán, Dorre, egy is csapat, tudjátok, kung-fu. És ez nagyon érdekes, de most nem akarok ebbe belemenni. Úgyhogy olvassátok el, ez nagyon érdekes, hogy ott mi van ebből a kiemelésből, mert ez kicsit helyre rakja az identitásunkat. Amit szeretnék mondani. A gyülekezetünk látása, és ezzel szeretném tényleg befejezni, az az, hogy az elejét mondom, hogy újra pozícionálni Krisztusnak az egyházát, a gyülekezetet egy Krisztus központú gyülekezetté. És még megy tovább. De annyira szeretem ezt a látást, és minden egyes alkalom végén ott van a kivetítőn. És nagyon szeretném, hogyha minden egyes alkalom végén a team nem úgy zárnánk le az alkalmat, hogy úgy oké, vége az utolsó, akkor lement, és puh, hanem úgy tényleg ránéznénk arra a kivetítőre, és minden vasárnap emlékeztetnénk arra magunkat, hogy mi a látás. Mert elmondom, mi a látás, mert megértettem, amikor le tudtam tenni az álmomat. Az a látás, hogy ha ma megnézitek a világot, hány és hány olyan keresztény van a világban, aki borzalmas példát mutat. A magyarok gyűlölik a gyülekezeteket. Legyünk őszinték. Nem szeretik az egyházat. Nem szeretik az egyházat, és nem szeretik a gyülekezeteket. Azért, mert rossz emlékeik vannak. Magyarország egy borzalmasan vallásos ország volt, tudjátok, katolikus, ugye eredetileg, és az egyház nagyon belement a politikába, ráment a pénzükre, és nagyon sok mindent elvett tőlük, és az emberek azt gondolják, hogy ha elhívod őket gyülekezetbe, a többség már azért utasítanak el élből, mert rossz tapasztalataik vannak, és megmondom őszintén, megértem. Mert a mai napig látok Facebookon, nem hiszitek el, olyan embereket, akik alatt én nőttem föl, felnéztem rá, ő volt a példaképem, és ma elvált apa. És nézek, hogy mi van? Látok olyan keresztényeket, akik megjött, ugye kijött ez a melegházasságos dolog Amerikába, és posztolják ki a dolgokat, de úgy, hogy fúj, ez undorító, ez, aki ilyen, az nem tudom milyen becsméretlen, és konkrétan gyűlölik a melegeket, és értitek? Tehát, hogy azt mondom, hogy na azért álljunk meg egy kicsit. Tehát, hogy keresztény emberek vagyunk, és hogy milyen példát mutatunk a világnak, és ott vitatkoznak a Facebookon, meg lehet nézni azok, akik egyetértenek vele, és azok, akik nem, hogy a keresztények hogy viselkednek, és nem azt mondom, hogy ne álljunk ki ezért, mert vannak nagyon jó cikkek, a Géza is kitett egy nagyon jó cikket erről, de, és ez egy másik téma is, de nem viselkedhetünk úgy az emberekkel, hogy így utáljuk őket meg, vagy pedig nem elítéljük meg, hogy nem mutatunk, tehát hogy könyörgöm, tehát ha te bizonságot teszel arra, hogy keresztény ember vagy, és utána úgy viselkedsz, mintha nem, akkor azzal Krisztust romboltad le a szemében. És tudjátok, ezért az a látás a gyülekezetnek, hogy újra pozícionálni az egészet. Mert az emberek nem hisznek a gyülekezetekben, és ezért szeretem a nevünket is, hogy keresztény közösség egyház. Nem gyülekezet, egyház. Azért, mert az egyház szónak van ma a legpejoratív értelme a világban. Ha azt mondják, hogy egyház, na hát attól végképp. Gyülekezet még így úgy, mert az olyan modern, de ha egyházat hallanak, hát akkor teljesen kiborulnak az emberek, hogy jó, biztos katolikus, biztos baptista, jó, akkor biztos megint ott törvénykeznek, meg elítélnek. És ezt tudjuk, de tudjátok, ezért csináljuk, amit csinálunk, hogy bemutassuk a világnak, hogy van Magyarországon egy kisebb városban, nem pont Budapesten, hanem Székesfehérváron egy olyan gyülekezet, amelyik autentikus, ami azt jelenti, hogy igazi keresztényekkel van tele, nem olyan keresztényekkel, akik azt mondják magukról, hogy keresztények, és utána kimennek a világba, és máshogy viselkednek, hanem olyan keresztényekkel, akik igazán keresztények, mert Istennel van egy kapcsolatuk, és ezen keresztül megváltoztassuk a szemszögöt arról, hogy milyen egy egyház. És amikor én ezt megértettem, én egy olyan szenvedélyt éreztem magamban, és azt mondtam, hogy ezt akarom. Mert megértettem, hogy a mi gyülekezetünk milyen fantasztikus, ha körbenéztek. Konkrétan szerintem én vagyok az egyetlen, aki teljesen keresztény családból jön. Ugye ti is azért keresztény családban nőttetek föl, Géza, de úgy, aki tényleg a nagyon jó alappal, tehát úgy nagyon... De mondjuk még ti igen. De úgy a többiek... Ki jön keresztény családból? Ja igen, még a Szebikék. De a többség, akik szolgálnak, a többség, akikkel tele van a gyüli, fogalmuk nem volt arról, hogy kicsoda Isten. És ti megtapasztaltátok, hogy kicsoda Isten. Ti találkoztatok vele, hogy kicsoda Isten. És Isten ezt a bizonyságot akarja használni az életetekben. És szeretném azt, hogyha elkezdenénk hinni a gyülekezetünkben. Tudjátok, sokszor néha én is elcsüggedek. És azt mondom, hogy elegem van, hogy lementünk a bálteremből a vendégtérbe, mert kisebb, és akkor most kisebbek vagyunk, és ugye ez régen nem így volt, vagy miért nem jár ő, miért nem jár ő. És néha azt mondom, hogy de akkor is azt érzem, hogy történjen bármi, ott van előttem ez a látás, újra pozícionálni az egyházat, és ez erősebb mindennél. Ez erősebb annál, hogy hányan vagyunk, ez erősebb annál, hogy kikülnek a gyülibe. Nekem az a célom, hogy a világ meglássa azt, hogy van egy olyan gyülekezet Magyarországon, ami erős, ami fel tud állni, ami gazdag, ami tele van ilyen emberekkel, akik szeretik egymást, ez az otthonuk, és tudjátok, ezért érdemes dolgozni. Mert azt gondolom, hogy Isten egy nap nagyon fel fogja emelni ezt a gyülekezetet. Nagyon magasra. És most a kiképző időszakban vagyunk, most azon az időszakban vagyunk, amikor várunk, és Isten képzi a szívünket, képez benneteket, mert ti lesztek az alapjai ennek a gyülekezetnek. Ti vagytok a team, belőletek lesznek a következő vezetők, a következő pásztorok, a következő szolgálók, házi csoportvezetők, és Isten akar benneteket használni. És arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy higgyetek a gyülekezetben. Én mondtam a Gézának egy nagyon durva példát múlt héten, és még ezt elmondom, hogy ha ma megkérdeznék tőlünk azt, hogy mondjuk a dicsőítő csapat felálljon-e egy nagy aréna színpadjára, én komolyan mondom, azt mondanám, hogy nem köszönjük szépen. És lehet, hogy ez nagyon furán hangzik, hogy ó, te hülye vagy, hát az aréna, és akkor ó, színpad, meg izé, de. Tudjátok, nem csinálnám meg, és megmondom miért. Mert elegem van abból, hogy a keresztények embereket majmolnak. És akkor megy ez a majmolás, hogy ú, most őt felkapták, és akkor és akkor most ő a sztár, most ő jön, akkor őt hívjuk meg, és akkor törödörödö. És akkor ez megy, és akkor mi most valaki felfedezi az extrém generációt, és akkor felnyomja a színpadra, és akkor mindenki ott extrém generáció, eddig is ugyanazt csináltuk, de hirtelen ismertek lettünk, és mindenki extrém generáció. Én azt szeretném, hogyha Istennek tapsolnának, és tudjátok, nem érzem még késznek, én sem a szívemet, hogy tudnám ezt olyan jól kezelni. Tehát, hogy még úgy alakítania kell a dolgoknak. És ezzel azt akarom mondani, hogy engem nem érdekel, hogy 10-20 év múlva hányan leszünk. Engem az érdekel, hogy akik itt vagytok, azoknak az élete megváltozott. És lesz egy boldog házasságotok, lesznek gyermekeitek, és kijöttetek a mélységből, és elindultatok egy úton. És tudjátok, ha ennyi embert viszünk a mennybe, én már olyan boldogan megyek, mert tudom, hogy nem olyan emberekkel van tele a gyülekezetünk, akik olyan keresztények, hogy ilyen megcsömörlött keresztények, és átjöttek egyikből a másikba, mert azokból könnyű nagy gyűlit csinálni igazából, mert sok van, hanem olyan emberekkel megyünk együtt a mennybe, szóval akik tényleg jöttünk valahonnan, és megyünk valahova. És Isten erre hívta el a gyülekezetet, hogy emberek élete megváltozzon. És arra bátorítalak benneteket, hogy ne együttesekben keressétek a megoldást, a karriereteket. Ne egy magatok próbáljatok meg mindent elérni. Ne összefogva két emberrel. Higgyetek a gyülekezetben. Higgyétek el, hogy Isten egy nap ezt az egész közösséget fel fogja emelni, és embereknek példa lesz, és az emberek rájönnek arra, hogy Úristen, tényleg a gyülekezetben van a jövő. És nem együttesekben, nem intézményekben, nem szociális dolgokban, hanem a gyülekezetben, mert Isten a gyülekezetben gondolkozik. Ezért jött el Jézus, hogy megalapítsa az egyházat, ezért mentek ki az apostolok. Az egész Biblia erről szól, nem együttesekről szól a Biblia, nem privát szolgálókról szól a Biblia, Pál is gyülekezeteket plántált, ő sem egy külön karriert futott. Úgyhogy arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy tényleg higgyetek a gyülekezetbe, és találjátok meg azt, hogy ti melyik testrész vagytok Istennek a királyságába. És nem kell ezt azonnal, ezt Isten lehet, hogy csak 5 év múlva fogja megmutatni. Zoli, az izom nagyon jó. De egyébként kérdezzétek meg akár a pásztorotokat is. Nekem a Géza megmondta például, hogy szerintem melyik testrész vagyok, és nem tényleg lehet, hogy ő hogy lát benneteket. Pont a Zoliról is mondott egy dolgot, hogy ő hogy látja a Zolit. Nagyon érdekes. Kérjétek ki sokszor a vezetőitek véleményét is, hogy lát benneteket. Mert lehet, hogy ő jobban lát, mint ti magatokat. Úgyhogy szeretném, hogyha a következő időszakban ez lenne a célotok. Az egyik, hogy minden vasárnap ránézzünk arra a kivetítőre. Díszcsapat is megpróbálunk majd így balra nézni. Mert higgyétek el, hogy az emberek figyelmét is odavonzuk, ha mind dicsőítő csapat is. Nem lezárjuk az utolsó akkordot és lemegyünk, hanem oda nézzünk, hogy igen. És Krisztus központú, nem energetika, nem természetgyógyászat, nem homeopátia. Krisztus. Jézus Krisztus a megoldás mindenre. Úgyhogy én nagyon izgatott vagyok a gyülekezet kapcsán. És szeretném, hogyha ez az egyik, hogy minden vasárnap ránézzünk a kijelzőre, a másik pedig az, hogy tényleg kezdjetek el gondolkozni magatoknak, hogy nektek hol van a helyetek. Hiszem, hogy nekünk vezetőknek is felelősségünk az, hogy hova pozícionálunk benneteket, hogy kinek hol a helye. De nem azt mondom, hogy nem a talentumoddal van a... nem ott van a helyed, ahol a talentumod van, mert én éppen nem vettem észre, hogy Isten adott egy kenetet arra is, amikor beszélek. Én ezt eddig nem tudtam. Én azt hittem, hogy csak a táncban vagyok tehetséges, de Isten azt mondta, hogy... Nem mondom, jó. Szóval lehet, hogy neked is van olyan terület, amiről nem is gondolod, hogy te abban tehetséges vagy, és mi van, ha mégis? Úgyhogy szeretném, ha most imádkoznánk, és szeretném, hogyha most egy kis időt töltenénk Istennel. És én nagyon hiszek a személyes imában. Tényleg megtapasztaltam az erejét. Nagyon durván. És ezt még lehet, hogy elmondom, ne haragudjatok, de annyira bennem van. Hogy amikor személyesen imádkoztam egy lelki gondozóval az egyik konferencián azért, hogy lerendeztem az egész múltamat, tehát volt egy megbocsátatlanság a szívemben magam felé dolgok miatt, amik megtörténtek velem, de elsősorban Isten felé, erről beszéltem a női konfin is, hogy amikor Istenre vagyunk mérgesek, hogy miért engedett meg dolgokat az életünkbe, és elvágtam ezt a köteléket Jézus nevében, és azt mondtam, hogy Isten nem tartozik nekem, én sem tartozom Istennek, vége mindennek, új élet. És képzeljétek el, meggyógyultam, és nem szedem a pulzus szabályozó gyógyszert azóta. Nagyon durva. Tehát én nem gondoltam volna, tehát annyit futottam, meg csináltam mindent, sportoltam, nem tudom, ide mentem, oda mentem, és hihetetlen, hogy egy ima, értitek? És az, hogy én mondtam ki, és nem az, hogy más tette rám a kezét, hanem én mondtam azt Istennek, hogy oké, nem haragszom rád, te se haragudj rám, hogy én haragudtam rád, és tényleg lerendezek mindent, és csak téged akarlak. És Isten meggyógyított. És én komolyan mondom, tehát hadd legyek én az élő példa számotokra, hogy Isten van, és ma is gyógyít, és meg akar áldani, és fel akar emelni. És tényleg csak azt szeretném, ha most úgy imádkoznánk, hogy ti mondjátok el Istennek azt, hogy mire van szükségetek. Hogy szükségetek van a szeretetére Istennek, szüksége van mások szeretetére, szükséged van arra, hogy megtaláld az identitásodat. Lehet, hogy belefáradtál a szolgálatodba is, azt érzed, hogy nem megy, nem érzed benne jól magad. Imádkozz azért, hogy Isten adjon, mondja meg, hogy miért, mit csinálsz rosszul, mi az, ami nem megy. Akkor kérd meg Istent, hogy adjon egy új tüzet, hogyha úgy érzed, hogy elfáradtál, vagy ha nem tudod, hol a helyed, akkor kérdezd meg Istent, hogy Uram, mutasd meg, hogy mit csináljak, hol a helyem. Annyira sok tehetséges ember van itt, Máni, hogy Máltit is ugráltatjuk egyik pozícióból a másikba is, mert annyira sok rétűek vagytok, de Istennek van egy terve, és hogy megértsétek azt az időszakot, aminek most van itt az életetekben az időszaka. Úgyhogy csak imádkozzunk, és most tényleg úgy... nem lesz így most dal egy kis ideig, hanem csak azt szeretném, hogyha tényleg csak elcsendesednénk, és csak suttogva, félhangosan mondjátok ki Istennek azt, hogy mi van bennetek, és így együtt imádkozzunk.